az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És 150. alkalommal jelentkezik, kérem szépen, az Adóvilág. Mindezt megünnepeljük állandó és nagyon kimerítően felkészülő szakértőnkkel, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát azért ez érdekesen elröppent ez a 150 adóvilág, mert megmondom őszintén, nekem nem tűnt ilyen soknak, de hát ami érdekes, az mindig ilyen.
Hát akkor ez három év durván, ugye?
Igen, három év durván. Sok helyen jártunk egyébként, tehát bejártuk nagyjából az egész világot, de bőven van még mit nézni, illetve a dolgok időközben változnak is. Tehát azért azt látni kell, hogy attól, hogy megnéztünk mondjuk két év ezelőtt egy országot, akkor az nem biztos, hogy adójogilag ugyanígy néz ki. Nyilván az erőforrásai és a politikai, gazdasági környezete az olyan sokat nem változik, de még így is vannak azért általunk felfedezetlen kontinensek, tehát nem sokat foglalkoztunk azért Afrikával, ami szerintem a jövő év eleje lesz, illetve hát azért egy-két országgal, tehát nem csak a Távol-Kelettel, hanem mondjuk India környékével, éppen most ugye ott Kashmir környékén megy a műsor, de gyakorlatilag ez a rész is jobban, tehát Afganisztán is, és ez a környék jobban kibontható, de egy biztos, hogy téma van bőven, tehát ez a 150, ez tulajdonképpen egy jó állomás, de egyben egy jó muníció arra is, hogy vigyük tovább a dolgokat, tehát ne féljenek hallgatók attól, hogy ez a dolog kimerül. Egyébként én azt látom, hogy a 150 adás kapcsán azért néhány ilyen minta, vagy néhány dolog leszűrhető, és az szerintem elég fontos látni. Eddig mindig belementünk országokba, most egy picit talán így a 150. adás alkalmából érdemesebb egy kicsit magasabbra emelkedni és megnézni ezt, ami itt egyébként a felvezetőben is van, hogy az adó az gyakorlatilag egy költségvetési bevétel, és valójában a legtöbbször GDP-hez viszonyul. Tehát ott, ahol a gazdaság gyenge, ott nehéz adóbevételeket, tehát alacsony adóbevételeket szedni. Vannak olyan országok, ahol erős a gazdaság és kevés az adóbevétel, ilyen mondjuk az öböl államok, ahol nem nagyon terhelik, bár mondjuk most gyakorlatilag Dubajba is bevezették az áfát, tehát én több helyről hallottam, hogy azért ez egy komoly probléma lesz ott a vásárlási potenciál szempontjából, de tipikusan ilyen volt, de láttuk azt is például a Venezuela esetén, hogy egy erőforrásokban borzalmasan gazdag ország kutyaszegényen tudja tartani a lakosságát, miközben valószínűleg vastagon csatornázzák ki azokat a pénzeket, amiket az ország meg tud termelni, még így is ilyen félhalott állapotában. Tehát összességében az látszik, hogy óriási bevételekről beszélünk, adóbevételekről országokról. Én azért néhány számot összeírtam, hogy mekkora mondjuk az USA-nak az adóbevételeit, ilyen 2017-es adatok, tehát általában olyan 30-35% a GDP-nek az adóbevétel. Most az USA-nak a GDP-je az 19,4 ezer milliárd dollár volt. Na most a 17-ben az USA volt az élen. De ebből lehet látni, hogy ez milyen nagyságrendű. Adat, ennek a 35%-áról beszélünk. Ezt az állam elkölti nagyjából azokra a kiadásokra, amit az adott társadalomnak a politikusok megígérnek. Ez általában olyan, mint egy társasházi költség, olyan célokra, ami ahhoz kell, hogy ez a társadalom működjön. Nyilván infrastruktúra, oktatás, biztonság, tehát abba beleértve a gyerekek, a nyugdíj, az egészségügy, és így tovább. De ezeknek a területi és a különböző elosztása az baromi eltérő. Egyébként sok helyen az adórendszer azért alacsony, mert például nem adnak vissza a társadalomba semmit. Tehát Afrikában is fogunk majd látni olyan országokat, ahol 10% alatti a GDP arányos adórendszer, nincs is semmi. Tehát gyakorlatilag se utcák, se egészségügy, se semmi, és vagy az ENSZ segélyek jönnek, vagy én nem tudom, mi történik, de a fennmaradó GDP-nek a nagy részét azt valahova elköltik, de úgy néz ki, hogy nem a saját hazájukban. Most egyébként Magyarországon a másik nagy kérdés az adózásban, hogy ki fizeti ezt az adót, és milyen mértékig. És itt azért lehet látni, hogy szép lassan trendfordulók jönnek. Például ezt levetítve a magyar költségvetésre, itt nálunk ez 17-es adatok alapján ez 13 ezer milliárd forint volt a költségvetés bevétele, és ebből a TV alapok volt 5300 milliárd, tehát azért itt a nagyságrendileg lehessen látni, a lakosság 2100 milliárdot fizetett be adóba, 1600 milliárdot fizettek be a társaságok, tehát a társaságok valójában kevesebbet fizettek be, de hát a társaságokban emberek dolgoznak, és így jön össze ez a magasabb a lakosság részéről, tehát 2100 a lakosság, 1600 a társaságok, míg a fogyasztás például a 4900 milliárd, tehát így van durván 8600 milliárd plusz a TB 5300 adja ki a költségvetést. De ha ezt így megnézzük, akkor itt is látszik azt például, hogy az egyes hiába beszélünk arról, hogy mondjuk 30%-a a költségvetésnek, vagy a GDP-nek az adóbevétel, azon belül is óriási eltérések vannak. És itt jön az igazi mozgástere az egyes adórendszereknek, hogy mit adóztatnak. Uh-huh. Gyakorlatilag tudok adóztatni. Ugye fogyasztást, amit néztünk, ez Magyarországon a 27%-os áfával elég erős. Tudják a jövedelmeket, ami például a társaságok szintjén, pont azért, hogy a foglalkoztatási kedvet erősítsék, az gyakorlatilag alacsonyabb. Míg a lakosság is szerintem Magyarországon elég jó, de például sok olyan országot látunk, ahol akár 40-50%-ra is föl tudnak menni a jövedelmek, ez azt jelenti, hogyha az ember keres egy forintot, akkor abból 50 fillért az államnak le kell adnia, és azért cserébe elvileg kap szolgáltatást, ami nyilván személyre szabottan így közvetlen nem értékelhető, de azért mégis az utcai környezetben, meg az egész életminőségben érezhető kéne, hogy legyen. Na most ez az egész rendszer a digitalizáció hatására egyébként kezd szépen lassan deformálódni.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, ugye sokat beszéltünk arról, hogy egyszerűen megváltoznak, tehát a teljes váltás van például abban, hogyha valaki dolgozik, akkor az hogyan dolgozik, hol teremtődik, igen, az érték, ki az, aki ezt előteremti, és akkor ugye itt nem csak a vállalatokról van szó, de akár egyénekről is.
Abszolút. És én is azt gondolom, hogy hát ugye most az ipari forradalomnak a negyedik szakaszánál vagyunk, és hát ez gyakorlatilag az internet, a hálózati forradalom, ez azt nem mondom, hogy térdekényszeríti az adózást, de az adózásban egy óriási feszültséget szít, és ez leegyszerűsítve most a GAFA adóval látszik, ez a Google, Amazon, Facebook, Apple rövidítésű mozgók. Tehát megjelentek már azok a globális méretű cégek, amelyek egyébként ezeket az adórendszereket nagyon egyszerűen átjátszák. És Franciaország volt az első, aki azt mondta, hogy nem várja be azokat a közös erőfeszítéseket, amiket mondjuk egy EU akar tenni. Nyilván ezeknek a cégnek döntő hányada Amerika, tehát Amerika nagyon szereti a székhely szerinti adózást, bár ott is a Trump elnök úr elég komolyan dolgozik azon, hogy az amerikaiak hazavigyék, uh-huh, a jövedelmeket, és otthon is, igen, adózzanak utána. De ezek a cégek gyakorlatilag teljesen felborítják ezeket a rendszereket, és borzalmas jövedelmeket keresnek, és gyakorlatban a probléma az, hogy most így a franciák például bevezették idén, azt hiszem márciusban ezt az adót, és ők azt mondják, hogy ha 25 millió euró fölötti a hirdetési bevétele egy adott országban, vagy egész konkrétan Franciaországban, akkor ők ezt megadóztatják. Uh-huh. Na most ez igazából ugye egy nagyon nehéz, mert ez olyan, mint a vízbe kézzel halat fogni, tehát igen bonyolult művelet, és hát ha mögött nincs egy közösségi szándék, akkor ez csak egy jelzésértékű dolog. De viszont az is látszik, amit mondasz, hogy változnak a technológiák, de például csak maga az e-commerce, az gyakorlatilag ma már közel 2 milliárd bevőt érint. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a föld lakosságnak esetleg minden harmadik vevője, vagy lakosa online vevő. Tehát azért ez nem volt így. Tehát 10 évvel ezelőtt azért nem volt ez ilyen dinamikájú. És ebből viszont következik, hogy ezek a cégek egészen másképpen működnek. Sokkal minimális a székhely szerinti létük, egészen máshol vannak a szerverek, különböző IT megoldásokkal, és ma az adózás próbál inkább arra rámenni, hogy hol vannak a vevői. Tehát ez az adózásban egyébként egy tök új elv. Tehát a székhely szerinti adózás volt az alapelv, vagy most is az is az alapelv. Ha vannak különböző ügynökök, akkor úgynevezett telephelyet, vagy ilyen fix létesítményt hozni, de az, hogy valakinek hol van a vevője, az adózási szempontból nem volt releváns. Na most ezek jönni fognak, úgy néz ki, de baromi lassan. Tehát, és ezek a cégek meg köszönjük szépen jól vannak. A tőzsdei értékű kapitalizációk az rohan fölfele, mert látjuk. Itt az elmúlt 10 éve nem volt olyan, ami ezeket a cégeket egy picit is megvillentette volna, és nagyon úgy néz ki, hogy a pálya nekik lehet még a következő években is, pont azért a konszenzus hiány miatt, mert mondjuk legfeljebb egy piacot alul pozícionál, de a többi megy, és a trendek, ez a fajta kétszámjegyű növekedés, ez megvan. Szóval az adózás nagyon komoly kihívás előtt van, mind technológiájában, mind módszertanában, viszont azt is látjuk, hogy a digitalizáció az adózást is segíti. Tehát azért, ha csak a magyar mikrokörnyezetünket nézzük, akkor is látjuk, hogy a magyar adóhivatal is mennyi mindent digitalizál ma már. Most egyébként milyen szempontból tényleg jól állunk, mert az, hogy az ÁFA ilyen szerepet tud betölteni a magyar pénzügyi rendszerben és a költségvetési bevételek között, abban nagyon nagy jelentősége volt azoknak az online megoldásoknak, amit online pénztárgépek és tovább számlázási módszerek, aminek a vége az, hogy tulajdonképpen ma már a NAV folyamatosan lát mindent. Most ez egyre több országban meg lesz. Az EU-ba ÁFA oldalról ez már szerintem teljesen transzparens, illetve próbálják még inkább tovább tenni, szóval baromi érdekes időszak előtt állunk, és ezért is próbálunk egyébként minden hónap elején egyfajta külön témát is kiragadni, hogy ne csak az egyes országokat nézzük, mert azok a, úgymond a sejtek, tehát látjuk, de azért most vannak már olyan formálódó trendek globálisan, amelyek mindenképpen figyelemre méltóak. Szóval ez egy nagyon változó idő lesz.
Igen, és pont azon gondolkodtam, hogy egyéni szinten is megjelenik ez a kérdőjel, pont ahogy befejezzük a beszélgetést, vagy ezt a részét, hogy Amerikával kezdted, és az ottani elképesztő adóbevétellel, ugye az IRS az egy elég kemény dolog, igen, és gyakorlatilag rendre szoktatta mondjuk így az amerikai állampolgárokat, akik azért az adózási morálja azért elég magas, valljuk be, és ott a mumusként az IRS, de közben ez egy nagyon jó partner is, mert elképesztő módon segít az adózóknak, tehát nagyon sok kiajánlása van, nagyon jó partnerként, ugye a NAV is elkezdte ezt a fajta viselkedést Magyarországon, igen, és ez szerintem működik is egyébként, és segít is az itteni morálon, de még mindig vannak olyan kérdőjelek, ugye, amit a digitalizációval kapcsolatban te is feszegetsz, hogy például mi történik a különböző fintech eszközökkel elért profittal, mi történik a bitcoin adóztatásával, és a többi, ahol mondjuk az IRS-nek most jelent meg a múlt héten egy ilyen segítő pamfletje, de nagyon sok országban látjuk a hírekből, hogy egyszerűen mindenki vonogatja a vállát. Most volt pont egy izraeli hír is, hogy hát szeretett volna a bitcoin után adózni, de nem sikerült neki. Tehát nagyon érdekes helyzeti elé állítja az adóhatóságot és az egyént is ez a szituáció.
Igen, én azt látom egyébként, hogy az azért úgy nagyjából a legtöbb országban tudatosul, illetve sokszor nem tudatosul eléggé, hogy a közteherviselés azért az nagyjából olyan, mintha egy ilyen baromi nagy háztartásban laknánk, mondjuk 10 millióan. Tehát valakinek be kell dobálni a persejbe, hogy valami legyen, mert különben nem lesz egy csomó minden megoldva. És itt ugye lehet azt mondani, hogy rendben van, én nem fizetek, fizesse be más, mert én nem tudom. Nyilván ez egy szociális kérdés, és biztos, hogy lesz ilyen, és még akár jogos is lehet. De itt gyakorlatilag az elkerülhetetlenné válik, hogy amit mondtál, hogy egyrészt az adóhatóság is megszállna, az adózók is tudatosabban végig gondolják, hogy nyilván mire megy az adójuk, mire lehetne, és mik lennének a súlypontok. Hát ez már aztán szintiszta, vagy vegytiszta politika, hogy hova lehet ezeket a forrásokat csoportosítani, egyáltalán milyen mértékben, de ez nem a mi témánk. De egyébként az adózásnak ez a következő lépés, és ezért kiemelkedő fontosságú. Az egyértelműen látszik, hogy a közteherviselési szándék rendben van ezekben a nagy országokban, tehát ez valahol felveszük. Egyébként ezzel nekünk kulturális problémáink vannak, mert a közterviselés Magyarországon 1848-ban jelent meg. Tehát gyakorlatilag előtte nem volt. Hát most a nemesi adómentességettől kezdve, tehát a jobbágy az mindig adózott, annak szerencsére nem volt ez a közterviselés megváltozásával, de gyakorlatilag mi a polgári társadalmakkal léptünk be ebbe a körbe, és azért az nem volt olyan régen. Másokat érez korábban.
Hát aztán meg történt egy pár dolog, hogyha folyamatos lett volna 1848 után, és zökkenőmentes ilyen unalmas protestáns lett volna a történelmünk, akkor kicsit máshogy állnánk hozzá, persze.
Igen. Szóval, de azt mondom, hogy ez egy érdekes dolog, és amit mondasz, a technológia szerintem most egyértelműen gyorsabb, mint az adóbevétel. Tehát egyébként ugyanígy volt ez a petrokémiai termékeknél is. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag a jövedéki adók, tehát az áram az egy más téma volt, de a vegyipari termékek, vagy az olajnak a termékét, tehát a jövedéki adók, azok gyakorlatilag azt hiszem, 20-as években jelentek csak meg. De holott az iparág az már gyakorlatilag a 19. század végén dübörgött. Tehát a Rockefeller-féle történet, most legyen az petróleum, vagy később üzemanyag, mert azért a Rockefeller-t is leverte a víz, amikor a Edison behozta az áramot, mert ugye a Rockefeller az alapvetően petróleumot adott világításhoz. És gondolom volt egy-két álmatlan éjszakája a családnak, amikor rájött arra, hogy a Tesla és az Edison féle teljesen mindegy, melyik csinált egyenáram vagy váltóáram, itt baj lesz, mert a háztartásokban áram lesz, és nem fog kelleni gyakorlatilag a petróleum, amelyik büdös is, meg sok egyéb problémája volt.
Igen.
És gyakorlatilag őket mondjuk megmentette a motorizáció, az autóipar és a vegyipar, de összességében ezek a termékek majdnem 20 évig, vagy ez az iparág, amelyik mindig is extra profittal dolgozott, meg tudta ezt úszni. Most szerintem ugyanez van, csak amit mondasz, abban van teljesen igazad, hogy egy olyan speciális időszakban vagyunk, ahol még ezt egy olyan technológia, a digitalizáció kíséri, ahol egy bitcoin elszámolás szerintem egy MNB vagy egy bankrendszer le se bír követni.
Igen.
És itt gyakorlatilag ezeknek a tranzakcióknak ez az egyik legnagyobb problémája. Egyrészt van benne egy óriási szabadság, meg költségcsökkenés, mert olcsóbban lehet megcsinálni, mert nem megy át egy csomó rendszeren, de viszont költségvetési oldalról ezek szerintem szinte ellenőrizhetetlen pénzek. És ez a legnagyobb probléma ezzel, úgyhogy kíváncsi vagyok, ez egy nagyon, nagyon érdekes időszakban élünk, de azért azt is látni, hogy ezek a problémák, mondjuk most ha Afrikára őrevetítjük, nem hiszem, hogy Afrikába merülnek fel leginkább. Tehát ezek bizonyos magas jövedelmű országoknak a kísérő
tünetei. Aha, igen. Hát jó, hogy említetted Afrikát, meg egy kicsit így be tudjuk harangozni, majd mi lesz még az adóvilág rovatban, igen. Például Afrika, és hát rengeteg érdekes téma meg ország. Nagyon szépen köszönjük neked a helytállást, a 150 az elég komoly, úgyhogy akkor innen szép folytatni.
Erőt is ad, úgyhogy jön a folytatás.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. További szép napot, jó munkát.
Sziasztok!
Adóvilág rovatunkban a 150. jubileumi adást ünnepeltük egy kis összefoglalóval, kitekintővel, elmélkedéssel, hogy merre tart a világ adózása. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a telefonban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.